Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké, amen. Holnap lesz Szent Kereszt fölmagasztolásának ünnepe. Ez számomra azért is nagyon kedves ünnep, mert mindig ezen a napon kezdődött kispapkoromban a szemináriumi oktatás, úgyhogy ez volt az évnyitó napja. De amúgy is a Szent Kereszt közen áll a szívemhez. A Józsefvárosban ugyanis van egy olyan csodálatos úti kereszt, egy bádok kereszt, ami úgy gondolom a világ egyetlen nagyvárosában sem található, főképpen a közepén nem. Ez a Koszorú utca és a Mátyás tér sarkán van, és ott szoktunk minden nagybőti pénteken imádkozni a város misszió jegyében, és holnap is meg fogjuk ezt tenni. A Szent Kereszt. Az a Szent Kereszt, amelyiket ugye nyugaton kezdenek leszedni mindenhonnan, de legalábbis magát a kereszténységet pedig megtagadni. Éppen ezért ajánljuk föl most a bevezető imádságunkat, hogy az Úristen térítse meg a nyugati keresztényeket, térítse vissza a Szent Kereszt tiszteletéhez és a maga imádásához, keresztény mi voltuk megvallásához. Vagyis, hogy fölmagasztaltassék a Szent Kereszt ismételten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát akkor nézzük, hogy miről is beszéltünk egy hete. Az egyház nem azonos az egyház vezetésével. Bár nyilvánvaló, hogy az intézménynek szüksége van vezetőkre, intézőkre, ügyintézőkre, az egyház azonban ettől sokkal több, éppen azért, mert hiszen az egyház egy élő szervezet, és az Úr minden tagjával azonosította magát. Nem mondható tehát, hogy olyan, mint egy minisztérium, aki ott bent van, az a minisztériumba tartozik, a többiek meg legfeljebb a minisztérium alá. Az egyházba beletartozunk valamennyien, és valamennyien alkotjuk az egyházat. Vannak ugyanakkor megbízottak, de mindannyian meghívottak vagyunk. Az egyház szervezetének felépítését még maga az Úr Jézus kezdte el, amikor kiválasztott 12-t. Őket meghívta a tanításra, vagy ahogyan Szent Már fogalmaz, az ige hirdetésre. A tanítványok seregéből verbúválódtak aztán később az egyház első hívjei, az első egyházközségek. Ők Krisztushoz, illetve a tanításához ragaszkodtak, nem pedig az apostolokhoz, vagyis nem személyekhez. Ezt jó, hogyha tudjuk, megjegyezzük, és magunk is ezt gyakoroljuk. Jézus Krisztushoz kell ragaszkodnunk. Közülük kerültek ki aztán később azok, akik segítették az evangelizálás művét, vagyis ilyen módon az egyház első diákonusai lettek, majd később aztán papokat, segítőket, illetve püspököket választottak maguk mellé az apostolok, de hát őket még akkor nem így nevezték. Az egyház jogfolytonosságát akarta jelezni az ószövetségi választott néppel, mégpedig azáltal, hogy ez a 12-es szám, ez ilyen módon megmaradt. Vagyis a 12 törzs az Isten népe, és most az új 12 törzs a 12 apostol által a hit révén megszületettek az Isten új népe, az új választott nép. Az egyház növekedésével aztán természetesen ez a 12-es szám már elenyészett, mert az apostoli testületre vonatkozott, de most már az egyház ezen kellett, hogy túllépjen. Ahogyan növekedett, már nem volt elég a 12, hanem sokkal több. az apostolok feladata, tehát az volt, hogy a tanítás és az ige hirdetés, vagyis az emberekkel megismertessék Jézus Krisztus tanítását. Aztán a megszentelés a szentségek által, vagyis miután elfogadták Jézus Krisztust, akkor valóban a szentekké váljanak az Úr Jézus tanítása, illetve eszközei által. És végül mindezeknek a kormányzása, egybentartása, megőrzése és az üdvösség felé irányítása. Ilyen módon tehát ennek az egyháznak a működésében vagyunk mi magunk is, ezt az egyházat alkotjuk mi magunk is, és ez ma is érvényes. Valamennyien alkotjuk az egyházat, nem csak az egyház vezérkara. Amiről meg szeretnék beszélni, az az egyház a szentek egysége. Na, persze itt mindjárt lehet akár kissé gúnyosan, akár rosszmájúan megjegyezni, hogy hát, szép kis szentek ezek, akik ma az egyházat alkotják, de igenis szentek. Nem ott vetlen olyan értelemben, hogy szenté vannak avatva, hanem abban az értelemben, hogy szentségre vannak hivatva. Meghívta őket Jézus Krisztus, nem csak azért, hogy hallgatói legyenek az Úr Jézusnak, hanem hogy követői legyenek, tehát valóban szentté váljanak. A tanítás és megszentelés által az egyház Krisztushoz kapcsolja az embereket. Ők tehát közvetlenül részesei az Úr Jézus kegyelmeinek. Az egyház ebben csak közvetítő. Vagyis az egyház birtokában vannak a szentségek, az egyház megbízottjai adják át ezeket a szentségeket a híveknek, de ez nem jelent közvetlen kapcsolatot. A szentségben valósul meg az egyeseknek Istennel való közvetlen kapcsolata, és pontosan ez a kegyelem adás. Vagyis szentség nélkül hiába való lenne az egyház. Ő legfeljebb beszélhet Jézus Krisztusról, beszélhet, taníthat az életszentségről, de ő maga ezt megadni nem tudja. Ezt egyes egyedül, közvetlenül Jézus Krisztus, illetve a Szentlélek Úristen adja az embernek. Ezért a természet fölötti Isten közösséggel mi egymással is közösséget alkotunk. Az egyetlen vezetője, tehát az egyház feje, az maga Jézus Krisztus. Persze van helyettese ebben a világban, de azért Jézus Krisztushoz tartozunk valamennyien. Nem szabad elfelejteni, hogy amikor keresztet vetünk, akkor éppen ezt fejezzük ki. Krisztushoz akarunk tartozni, az egyházhoz. Amikor pedig katolikus módra köszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, jó lenne, ha nem maradna el, nem harapnánk le a végéről, hogy Jézus Krisztus, az, hogy dicsértessék az kutyafüle, az nem katolikus köszönés, köszöntés, hanem dicsértessék a Jézus Krisztus, nem más, Jézus Krisztus, ezzel valljuk meg, hogy mi magához, az Úr Jézushoz tartozunk. Ha már itt tartunk, azért még egy másik, hogy is mondjam, heppemet hadáruljam el. Nagyon szeretném, hogyha akár Márgyalágyó, akár bárhol, vagy papok prédikációban nem csak úgy per Jézusról beszélnének, hanem legalább Úr Jézusról, vagy Jézus Krisztusról. Tessék csak belegondolni, hogyha itt a Mária Rádió úgy konferálta volna fel, hogy hittanóra Kírerrel. Kicsit ugye viszás a dolog. Kírer Imre atyával, vagy Kírer atyával, teljesen mindegy. Tehát valamiféle megbecsülést kellene mutatni, még inkább Jézus Krisztussal. Az, hogy az evangéliumokban csak úgy szerepel, hogy Jézus, ez magától értetődő az akkori kornak. Na de hát azóta, kérem szépen, már bocsánat, hogy ilyen hasonlatot merészelek hozni, de még a bírósági hírekben is hölgyeknek nevezik az illetőket, vagy éppen uraknak. Noha ez egyáltalán nem illik rájuk, ez a megtiszteltetés. Mi azonban vegyük komolyan, hogy Jézus Krisztus az Úr Jézus, vagy Jézus a Krisztus, ezt becsüljük meg. Na, ezek után, miután holnap lesz ugye a Szent Kereszt ünnepe, ez is hozzátartozik az ő megbecsüléséhez. A közösséget tehát valamennyien alkotjuk, és a Szentlélek az, aki egybe szervez bennünket Jézus Krisztus köré. Ahogyan Krisztus és a Szentlélek egységet alkotnak a Szent Háromságban, úgy kell, hogy mi magunk is az egyház tagjai legyünk egységben. Egyébként pontosan ezt fejezi ki Szent Pál apostol a titokzatos test képével. Az Úr Jézus hasonlata is ezt mutatja, csak hogy ő nem titokzatos testről, hanem szőlőtőről beszél. A szőlőtődhöz hozzákapcsolódnak a szőlővesszők, egy tőkét alkotnak, de hát akkor tudnak a vesszők igazán gyümölcsöt hozni, sőt egyáltalán gyümölcsöt hozni, ha magához a tőhöz kapcsolódnak. Anélkül nem mondhatók szőlővesszőnek, legfeljebb elszáradt venyigének. Át kell tehát, hogy járjon bennünket ugyanaz az élet, amely Jézus Krisztusban volt, amelyet átadott nekünk az oltári szentségben, és amelyet a Szentlélek fog bennünk mozgósítani, élővé, hatékonnyá tenni. Ez az élet a természet fölötti javak összessége számunkra. Éppen ezért beletartozik Jézus Krisztus áldozata, a kegyelmei, amelyeket tőle kapunk, és beletartoznak az imádságaink is, amiket mondunk. Ezek által terem a szőlő új gyümölcsöket, vagyis jó tetteket. Közbenjárás is lehet ez, meg engesztelés is, meg kegyelemszerzés is másoknak. Tehát összetartozunk, éppen ezért egymásért is imádkozunk, éppen ezért egymásnak jó példát adunk, vagy jó tettekkel segítjük egymást, vagy pontosan ebből fakad, hogy engesztelünk is egymásért, illetve a magunk áldozatosságával próbálunk kegyelmeket is kiesdeni mások számára. Mielőtt tovább mennénk, igen-igen melegen ajánlom mindenkinek, aki járóképes, és van rá módja, hogy nézze meg az Eukarisztiáról szóló kiállítást a Vigadóban, ami szeptember 26-áig van nyitva. Sőt, azt a jó hírt is mondhatom, hogy amíg az Ars Sacra Fesztivál tart, 23-áig, addig ingyen nézhető meg a Vigadó 6. emeletén. Én magam már jártam ott, és azt kell mondani, hogy leesett az állam. Fantasztikusan jó kiállításnak tartom. Egy egyetlen terem, hatalmas terem, a falakon festmények, illetve részkarcok, meg egyebek találhatók magyarázatokkal. 4 sáv van, 4 fal, 4 oldal, az eukarisztia 4 vonatkozása, de ezek előtt pedig 5-5, azaz összesen 20 tabló látható a világon bárhol található eukarisztikus csodákról. Részben a leírásuk szerepel ott, részben az utólagos orvosi és egyéb vizsgálatok, amelyek hitelesítették ezeket a csodákat, tehát itt gondolok arra, hogy a Szent Ostya vérrel verítékezett, vagy a Szent Ostya hússá vált, és ma is megvan, ma is látható, vagy hogy melyik szentnek milyen eukarisztikus élménye volt. Ezek olyan nagyszerűen vannak leírva, hogy mondhatom, én másfél órát töltöttem ott mindezeket végigolvasva. Melegen ajánlom mindenkinek, akár kíváncsiságból is, sok olyan csoda volt, amiről én nem is tudtam, néhányat láttam is, illetve a maradékát láttam. Minden esetre még inkább áhítatból melegen ajánlom megnézni. Egyszer s mind azt is mondom, hogy nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádiót imádságaikkal, adományaikkal, kérjük, hogy ne hagyják abba, vagy éppen újakat is toborozzanak, mert hiszen a Mária Rádió költségvetése pillanatilag negatív módon mutatkozik, tehát nagy szükségünk lenne adományokra is, az itt közreműködőknek pedig mindig nagy szükségük van a Szentlélek kegyelmeire. Aki ilyen dolgokban szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Akinek pedig hittani kérdése van, az a 061-374-09-04-es telefonszámon juthat el hozzám 10 óra 35-ig. Na, akkor visszatérve kérem szépen magához, az egyházhoz. Mindenesetre ez a kiállítás az egyháznak egy igazán reprezentatív, és mondhatom, hogy nagyszerű megnyilatkozása. Ez a lelki közösség már a választott népre is jellemző volt, ami az egyháza jellemző. A legnagyobb értéknek tartották a választott nép tagjai, hogy Isten népébe tartozhat valaki. Vagyis ez egy kiváltságos hely volt. Azon belül pedig imádkoztak egymásért, felelősek voltak egymásért. Hát, aki a Szentírást forgatja, az nagyon jól tudja, hogy milyen sok esetben vagy egymásnak éppen bajt okoztak, vagy egymásnak éppen jót szereztek. Azon belül tehát, hogy imádkoztak egymásért, ez nyilván nagy jó, és a közösséget, vagyis az összetartozást erősítette közöttük. Nem véletlen, hogy bárhol letelepedtek, általában a zsidók külön kolóniát alkottak, lehetőleg a zsinagóga körül, vagyis valóban igazán összetartottak, és Isten mellett is kitartottak. Na, ezt az összetartozást emelte az Úr Jézus igazi kegyelmi közösséggé. Vagyis nekünk nem csak azért, mert összetartozunk, kell egymással törődnünk, hanem mert kegyelmi, szerves közösséggé lettünk. Ahogyan a Szent Háromság tagjai összetartoznak, olyan szeretettel kell nekünk is egymás iránt lennünk, és ezt az összetartozást megerősítenünk. Szent Pálnak ugye van egy ilyen megjegyzése, vagy biztatása, hogy segítsünk egymáson, különösen is hittestvéreinken. Hát akkor kérem szépen, ezt tartsuk szem előtt, és vegyük komolyan. Pontosan erről magyaráz egyébként Szent Pál apostol a korintusi levélben is, a különféle kegyelmi adományokról, karizmákról beszélve. Mindenki a közösség érdekében kapja ezeket a kegyelmi adományokat, és a közösségért is kell kamatoztatnia, magyarázza Szent Pál apostol. Tehát a különféle lelki adományok nem arra valók, hogy az ember dicsekedhessék vele, én külön vagyok ettől vagy amattól, vagy az én adományom értékesebb vagy sem, éppen ezen vitatkoztak, vetélkedtek a korintusiak, hanem becsüljük meg az adományt, mégpedig úgy tudjuk igazán megbecsülni, hogy mások javára fölhasználjuk. Azaz, miközben ennek örvendezünk, ezzel egyszer-mind az egész közösségnek a javát is szolgáljuk. Na hát éppen ezért imádkoztak nem csak együtt, hanem egymásért is, hogy a közösség erősödjék. Ezt a gyakorlatot nevezte el aztán 350 körül Nikétász szentek egységének. Tehát azóta szerepel ez a kifejezés az egyház meghatározásai között. Később bekerült aztán az apostoli hitvallásba is, hiszen éppen ezt imádkozzuk, hogy hiszem a szentek egyességét. Mit jelent egyáltalán a gyakorlatban ez a közösség, ez a szentek egyessége? A Krisztus által elküldött Szent Lélek hatja át és vezeti kegyelmével az egyházat. Tehát mindannyian, akik meg vagyunk keresztelve, és ezáltal az egyház tagjai lettünk, mindannyiunkban ott működik a Szentlélek Úristen. Ha valaki még meg is bérmálkozott, akkor még külön is kapja a Szentlélek ajándékait, mind a hetet, és élhet vele, ha el nem feledkezik róla. Jó lenne, hogyha az ember nem csak a keresztségére emlékeznék, erre kénytelen minden húsvétkor, mert hiszen a szertartásban meg kell újítani a keresztségi ígéretet. De hát a bérmálásunkra is kellene emlékeznünk, mert hiszen igazi tagjaivá az egyháznak, vagyis önműködő tagjaivá az egyháznak, a bérmálás tesz bennünket, amely fölhatalmaz és amely segítséget is ad ehhez a működéshez, hogy apostoli lelkületűek legyünk. Tehát melegen ajánlom, akinek van rá módja, nézze meg a keresztlevelét, vagy keresse elő a bérmálási emléknapját, és szépen meg lehet ünnepelni a keresztelése vagy a bérmálása emlékére azt az évfordulót, amikor mindez történt. Ne csak a születésnapunkat vagy a névnapunkat ünnepeljük, hanem a keresztény mi voltunkat is ezáltal. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Halló. Dicsértessék a Jézus Mindörök Krisztus. Mindörök
ki, Ammám.
Imre atya, kérem, én hallgatom az adást, amiről tetszett beszélni, és egy olyan kérdésem lenne, ami most egy jó lehetőségem van, hogy hiteles emberrel, egy atyával megbeszéljem, hogy a közösségünkben, meg a rokonaim között is gyakran van az, hogy amikor köszönök egy jó nagyot így, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus és szabályosan, akkor nagyon sokan azt válaszolják szintén ugyanezt, hogy dicsértessék, ráadásul el is harapva ugye a felét, hogyha dicsértessék, akkor pihenek egy picit, és újra mondom ezt, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, várom, hogy már ébredjen föl az illető, és hogy mindörökké emmel ne válaszoljon, de képes akkor is ugyanazt válaszolni, hogy dicsért. És akkor az utóbbi időben már kicsit mérges voltam, és kioktatásszerűen mondtam azt, hogy tudja, hogy kell válaszolni nekünk, hívőknek, és megmondtam, hogy most, hogy milyen a helyes reagálás részemről, elbúcsúzom, atya, kérem, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, és ezt tessék mindig mondani. Nem kell kioktatni, az nem jó semmire. Tetszik tudni, a hívekben benne van, hogy általában ők köszönnek a papnak, és ezért azt mondják, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És azt gondolják, ez babona persze, hogy a pap válasz az, hogy mindörökké, amen. Ők ezt nem merik. Tehát ilyenkor nyugodtan tessék válaszolni saját magának, mindörökké, amen. Már az nagy dolog, hogyha a dicsértessékre dicsértessékkel válaszolnak már, bocsánat, hogy ezt mondom, de ilyenkor az ember nyugodtan mondhatja, hogy mindörökké, amen, és kész, le van zárva az egész, nem kell oktatnunk egymást. Ha megkérdezi, akkor viszont természetesen meg kell mondani, hogy hát nyugodtan bárki, mindenki mondhatja azt, hogy mindörökké, amen. Amen. Ez nem papi szöveg, nem a papnak fönntartott szöveg, hanem ez a köszönésünknek a második része. Köszönöm szépen a kérdést, remélem akkor tisztázva van. No, mit jelent a Szentek Egyessége? Az egyháza bízott javak közös kincsünk mindenkié. Hát ezek közé, a kincsek közé tartozik maga a Szentírás, Jézus Krisztus tanítása és az üdvösség útja. A közös kincsünk közé tartoznak a szentségek, ha csak ki nem zárjuk magunkat ebből a közösségből. Például az elvált újraházasodottak pillanatilag kizárják magukat. Vagy akik már évek óta nem gyóntak, kizárják magukat. De hát mindegyikre van valamiféle orvosság, akár ott van az egyházi bíróság, akár ott van a szentgyónás, és akkor már is megint a szentségek vazamennyünk közös kincse. Ugyanide tartozik az egyház tévedhetetlensége is, amelyel irányítja a híveket. Erről még külön fogok beszélni, a tévedhetetlenségről, úgyhogy most ne tessenek ezzel problémázni, mert ez egy külön téma. Aztán az egész egyház imádsága és az egész egyház által szerzett érdemek is közös kincsünk. Vagyis amikor én imádkozom X-ért vagy Y-ért, vagy éppen önmagamért, akkor ez annyit is jelent, hogy az imádkozó egyház tagjaként szólalok meg, és éppen ezért ez az egyháznak is jót tesz, jót hoz. Nem csak annak, akiért imádkozom. Ugyanide tartozik a jó cselekedetek érdeme. Ennek főképpen a búcsú nyerésnél van jelentősége. Na, aztán harmadszor. A kölcsönös természet feletti segítés is a Szentek Egységéhez tartozik. Vagyis segíthetjük itt a földön egymást, mi keresztények, mégpedig azáltal, hogy imádkozunk a másikért, vagy érdemeket szerzünk a másik megsegítésére. Hát ez is kegyelem kiesdés, akár az imádság, akár az érdemszerzés, hogy mit tudom én, vendégségben vagyok, és a nekem nagyon nem ízlő ételt mégiscsak elfogadom udvariasságból, de föl is alá ajánlhatom, hogy na, jó, pocsékul tudnak ott főzni, de hogy jobban tudjanak főzni, főzni legközelebb, vagy megtanuljanak főzni, ezért én ezt elviselem és felajánlom értük. Bocsánat a bugyuta példáért. Aztán segíthetjük a szenvedő egyház tagjait imádságainkkal, érdemeinkkel, és még különlegesen a búcsú nyeréssel, ami viszont nem könnyű dolog. De hát hamarosan már itt az ideje, például a halottakért való búcsúk elnyerésének. Aztán harmadszor tisztelhetjük a dicsőséges egyház tagjait, és kérhetjük segítségüket. Tehát ez is a közösségünkhöz tartozik, és ez mutatja, hogy az egyház három részlege, a földön küzdő egyház, a tisztító tűzben szenvedő egyház, és a dicsőségben már Isten szemlélő egyház összetartozik, egyetlen egységet alkot. Mindez mutatja, hogy az egyház szeretett szövetség. A lelkiekben is megvalósul a javak közössége, nem csak az evilágiakban. Ez a Szentlélekre vezethető vissza, aki ugye maga a szeretet, és aki így átöleli az egész egyházat a maga szeretete által. Az egyház lelki szeretett közösség. Hát éppen ebből fakad az, hogy minden mást megelőző a földi életben. A szeretet gyakorlás ugyanis nem más, mint Isten megdicsőítése. Az Úr Jézus is erről beszélt a szőlőtő hasonlatban. Az dicsőíti meg atyámat, ha sok gyümölcsöt hoztok, és így a tanítványaim lesztek. Hát pontosan erre kell nekünk törekednünk. Ez pedig mindenkor minden emberének feladata és életének értelme, vagyis Isten megdicsőítése és az Istenhez való eljutás. Hát, milyen rettenetes dolog az, hogy az emberek túlnyomó többsége ezzel mit sem törődik, már csak azért is, mert erről mit sem tud. Ez egyben az egyház önállóságát is mutatja, nem szorul rá más társaságra ahhoz, hogy a maga célját elérje és a hivatását be tudja tölteni. Független minden mástól, és ugyanakkor nem is sérti senki másnak az érdekeit, mert hiszen az egyháznak természet fölötti célja van. Ilyen módon azt kell mondani, hogy elvben az állam és az egyház szétválasztása az nem volt egy rossz dolog, nem volt valamiféle ellenséges dolog. Amennyiben viszont az egyháztól minden anyaginak a lehetőségét megvonták, akkor meg nagyon rossz dolog, mert hiszen az egyház anyagi lehetőségekkel nem rendelkezik önmagától fogva, lelkiekkel annál inkább. Tehát élni, hagyni kell az egyházat, nem kell az egyházzal szimbiózisban lenni az államnak, de kell, hogy hagyja élni az egyházat, tehát akár akár bármelyik polgár, úgy az egyház is szerezhessen birtokot, vagy iskolákat tarthasson fenn, stb. És mivel ezzel az egész közösséget segíti, tehát a közösség a szokott módon segítse az egyházat ebben a működésében. Vagyis e világi feladatok teljesítésével az egyház közelebb viszi az Isten országához az embereket, megszenteli őket ezáltal is, hát persze, ha hagyják magukat. Ilyen módon tehát az egyház és az állam kapcsolata az egymás mellett élés, de oly módon, hogy azért igyekezzenek együtt működni, nem pedig valamiféle vasfüggönnyel elválasztva egymástól. Függetlennek kell lennie természetesen az egyháznak, és ahol megfelelő az államrend, ott ez meg is valósítható, meg is valósítandó. Ugyanakkor az államnak nem szabad akadályozni az egyház működését azáltal, hogy ilyen vagy amolyan keretek közé szorítja. Az egyház soha nem akarja, legalábbis most vagy elvben, az máshogy régen mi volt a gyakorlat, de nem akarja kiszorítani az államot a maga szerepéből és a maga felelősségéből, illetve jogaiból. De ugyanakkor az egyháznak is megvannak a maga jogai, és megvan az egyháznak is a maga felelőssége. Hát éppen ezért a normális körülmények között engedik működni az egyházat, mert hiszen ez az egész közösség lelki javára szolgál. Márpedig manapság egyre inkább kezdik elismerni, akár gyógyításban, akár más módokon, vagy munkahelyeken is, hogy ha az ember lelkileg rendben van, akkor kérem szépen jól tudja végezni a munkáját, vagy akkor a beteg hamarabb gyógyul, mert akkor akar is gyógyulni. Hát éppen ezért az egyházi mi voltunkat, vagy az egyházhoz való tartozásunkat ne rejtsük véka alá, gyakoroljuk, hát ha másoknak jó példát adva, ezzel elő tudjuk segíteni a gyógyulásukat. Köszönöm szépen a figyelmet. A befejező imádságunk aranyszájú Szent Jánostól való, ugyanis a mai napon ezt a nagy keleti egyházatját ünnepeljük, az ő emléknapja van, akit nem csak hogy nagyszerű szónok volt, ezért aranyszájú, hanem nagyon sokat szenvedett az egyház ügyében a császároktól, mert hiszen megmondta a császároknak is, ami nem tetszett, amivel vétettek az isteni törvény ellen. Na ezért aztán háromszori számkivetésbe kényszerült. Éppen a mai breviárium olvasmánya mondja el az egyik nagyszerű prédikációját, ahol arról beszél, hogy hát ugyan mit kellene nekem ezektől félnem. Hát hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy ha Isten velünk, ki ellenünk, illetve ez szerepel a Szentírásban, és én minden nap veletek vagyok a világ végéig, mondja az Úr Jézus, tehát akkor semmi sem riaszthat meg, anyagiakhoz nem ragaszkodom, a lelkieket nem vehetik el tőlem, tehát Jézus Krisztusban kell bizakodnunk. Ezzel lássunk mi is, akár a mai, akár minden héten, vagy minden nap a munkánkhoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram Istenem, tudom, hogy sem méltó, sem érdemes nem vagyok arra, hogy lelkem hajlékába jöjj, mert egészen puszta az és üres, s nincs benne számodra hely, ahová fejedet lehajtsd. Ám amint a magasságból érettünk leszállva megaláztad magadat, ereszkedj le most az én alacsonságomhoz is, hisz nem könnyelműen járulok hozzád, Krisztus Istenem, hanem a te kimondhatatlan jóságodban bízva, nehogy közösségedből távol maradva a szellemi ragadozó zsákmánya legyek. Kérlek azért, uralkodom, ki egyedül vagy szent, szenteld meg testemet és lelkemet, elmémet, szívemet és vesémet, és oldj szívembe a te félelmedet, tedd eltörölhetetlenni bensőmben megszentelésedet. Légy segítőm és oltalmam, vezéreld életemet békességben, tégy méltóvá, hogy egykoron szentjeid között a te jobbod felől álljak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Németh Zsuzsa.